Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, ennek a mai vasárnapnak az igehirdetési alapigéjét. Megírva találjuk a zsidókhoz írt levél 4. fejezetében, a 12. verstől a következőképpen. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyebbre hatol az elmék és a lélek, az izületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. Amen. Kedves testvéreim, a Bibliát nagyon-nagyon sokan olvassák. Vannak, akik úgy, mint a keresztények szokták, mint Isten igéjét, de van egy nagyon nagy csapat, aki egészen máshogy nyúl a Bibliához. Van olyan, akit például a kortörténet érdekel. Egészen különleges megnézni a bibliai leírásokat, és abból megismerni, hogy milyen volt az élet Egyiptomban, vagy Babilonban, Asszíriában, vagy milyen volt a zsidóság élete. Egészen különleges, amikor régészek találnak kapcsolódási pontokat a történelemben, és megtalálják egy-egy ószövetségi embernek talán a nevét. Ez is egy izgalmas kutatás lehet, hiszen a Biblia nagyon szépen bemutatja azokat a korokat, amikor játszódnak ezek a történetek. Ugyanilyen izgalmas lehet a Bibliát nyelvészeti szempontból kézbe venni, megnézni a görög szöveget, héber szöveget, nagyon nagy lendületet adott ennek a kumráni tekercseknek a megtalálása is. Ez is egy nagyon-nagyon fontos feladat, és ha valakinek erre van elhívása, akkor ez is benne van a Biblia olvasásban. Aztán vannak olyanok, akik számára a Biblia egy ilyen nagyon hasznos erkölcsi olvasmány. Lehet olvasgatni emberi nagyságról, önfeláldozásról, odaadó szeretetről, vagy éppen emberi gyengeségekről. Ugye a régi rendszerben nem egyszer jelentek meg könyvek bibliai mesék címmel, ami egyúttal a Bibliát így devalválta is, ilyen mesekönyvét tette, de mégis tanulságos azért elolvasni, hogy a kis Dávid, mint nagyon bátor, hogyan győzi le a nagy Góliátot. Aztán nem egyszer hallom, hogy más világvallások képviselői, akár buddhisták, hogyan idéznek Jézustól egy-egy szép mondatot, valaki ezt az erkölcsi részét hangsúlyozza. Mindezekben az a egyforma, hogy ezek az emberek úgy néznek a Bibliára, mint egy régi múzeumi műtárgyra. Mint egy régi szoborra, amit lehet vizsgálgatni, lehet nézegetni, föl lehet fedezni rajta a mesternek valami kéznyomát, hogy hogyan faragott, mit írt oda, de ma már nincs sok hatása az ember életére, legfeljebb valami kis erkölcsi tanítást ki lehet szedni ebből az egészből. Mindegyik úgy néz a Bibliára, mint amelyik már egy lezárult történet, szinte semmi hatása nincsen mai kor emberének az életére. És a zsidókhoz írt levél szerzője pedig nagyon határozottan azt mondja, Isten igéje élő és ható. Isten igéje ma is él, nem egy múzeumi tárgy, nem olyan, mint amit nagyon ügyes bűnözőknek 7 perc alatt sikerül el lopniuk több milliárdos lopást végrehajtva. Isten igéjét nem lehet így ellopni, elvinni, és akkor ott valóban bezárjuk, hanem élő és eleven is hat. Hat Isten igéje ma is a világban. Kérdés az az, hogy a mi életünkben, mi gyülekezetünkben hat-e, de ettől függetlenül Isten igéje az hat. Annak ereje van ma is, ez nem egy műtárgy, ez nem valami olyan, amit nézegetni kell egy-egy ragozást, hogy jó vagy rossz benne. Persze lehet azt mondani, hogy a zsidókhoz írt levél szerzője ezt könnyen mondta, hiszen akkor egy nagyon friss új szövetség volt a kezébe, hát neki még élő és ható volt, de ez nem igaz. A zsidókhoz írt levél szerzője, amikor erről írt, akkor elsősorban az ószövetségi tekercsekről írt, és azt érte át ő is, hogy itt van előttem egy 1000 évvel ezelőtti zsoltár, és nem az érdekel, hogy Dávidnak milyen volt a királysága, nem az érdekel, hogy Dávid hogyan fogalmaz, hanem az érdekel, hogy ez szíven talál engem, mert én is el tudom mondani, hogy könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem. Azt mondhatta a zsidókhoz írt levél szerző, és mindazok, akik akkor éltek, hogy szíven talál ez az ige. És hiába telt el mondjuk a Dávid zsoltára óta még 2000 év, már 3000, egész személyesen minket szólít meg, és átélhetjük, hogy ez ige élő és ható. Ugye a 286-os énekben két dologról énekeltünk, az egyik arról szólt, hogy minden pusztul ebben a világban. Hogy rozsda, moly, futóidő elpusztít minden régi, de az ige, az megmarad. És a harmadik verszaknak a végén pedig ezt olvastuk, vagy ezt énekeltük, megrendül bár a földéség, mint Isten szent szavában. Hogy Isten szava az, amelyik megrendíti a világot. Nem arról van szó, hogy a világ csak kopik és pusztul, de az ige örök, hanem még Isten szava rendíti meg a világot. Isten szava akar áttörést hozni ebben a világban. Csak ez az áttörés, ez a megrendülés, ez nem arról szól, hogy minden elrozsdásodik és tönkre megy, hanem pont a megújulás szolgálja. Isten igéje valóban élő és ható, mert Istennek a személyes szava. És nagyon szeretjük azt, amikor Isten szava megszólít minket. Amikor Isten igéjéről beszélünk, akkor abban benne van számunkra a teljes Biblia. Benne vannak azok az igék, amelyek balzsamok a sebeinkre, amik vigasztalnak, amik lendítenek, amik előre visznek. Ez mind-mind nagyon-nagyon jó. Én is egy ilyen igéslapot találtam itt, ezt szerintem Anzsó a vasárnapi szolgálatából hagyta itt. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Ez is egy ilyen bátorító ige. És hány ilyen ige lehet mindenfelé ott a Bibliánkban? És vissza tudunk emlékezni, hogy milyen jó volt, amikor Isten igéje élő és ható volt, mert megvigasztalt, mert megerősített. És mennyire szeretünk erről beszélni. De amikor Isten igéjéről beszélünk, akkor abban benne van Isten igéjének az a része is, amiről ez a mai témánk szól, hogy bizony élesebb minden kétélű kardnál, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Ugye nem a karddal azonosítja, hanem azt mondja, hogy élesebb, mint a kard. Persze valahol mégis a karddal, de valami nagyon olyan éles valami, ami áthasít az életünkre. Amikor szól az ige, akkor az belehasít a mi életünkbe. És nagyon szeretjük, ha gyógyítólag hasít bele. És Isten igéje mindig gyógyítóan hasít bele. Akkor is, amikor vigasztal, és akkor is, amikor megfed. Mert ott is a cél a gyógyítás. Pál apostol, ezt nagyon komolyan vette, majd többször fogok tőle idézni, ezt írja Timóteusnak, a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy Isten embere tökéletes, minden jó cselekedetre felkészített legyen. Istennek az a célja, hogy felkészítsen minket, hogy tökéletes, jó cselekedetre felkészített. Mondhatom így, hogy újjászületett, az újjászületés útján járó emberek legyünk. És két dologként használja fel az igéjét, egyszer úgy, hogy ebben megerősít, vezet, biztat, egyszer pedig úgy, hogy rámutat azokra a dolgokra, amik ebbe hátráltatnak minket. És amikor rámutat egy ilyen dologra, és meg akar tisztítani, azzal is azt szolgálja, hogy az Isten embere tökéletes, és minden jó cselekedetre felkészített legyen. Autóképe, nem tudom, mindig ez jut eszembe. Ugye két dolog segít egy autónak, az is segít, ha megcsinálják a motorját, meg az is mondjuk, ha 0-2-ről 2,5-re fölfújják a kerekeit. Mert nem bír menni, mert valami akadályozza, hiába a jó motor. Valami akadályozza. És a mi életünkben is a bűn az, ami így akadályozza az életünket, és nem tudunk haladni, és lehet, hogy ki kell venni mindegyikből egy szöget, meg kell javítani, hogy menni tudjon. És amikor Isten itt tesz, akkor nem elpusztítani akar minket, nem megszégyeníteni akar minket, hanem gyógyítani. Nem hagy a bűnben, hanem megszabadít. És nagyon fontos éppen ezért az, hogy amilyen érzékenységgel észrevesszük azokat az igéket, amik erősítenek minket, bátorítanak, amikben talán Isten azt fejezi ki, hogy pont azt szeretné, amit mi is. És hálát adunk, hogy jó Uram, de jó, hogy pont ez a te akaratod is az én életemben. Ugyanígy vegyük észre azt is, amikor figyelmeztet. Mert abban is gyógyítás van. Hasznos a feddésre. Hát nem tudom, amikor gyerekek voltunk, nem tudom, ki örültek annak, ha megfedték. Vagy a szülei, vagy a tanárok megfedték, elmondták, hogy milyen rossz voltál, hát meg senki nem örül. Nem tartottuk mi ezt hasznosnak. De a szülők és a tanárok tudják, hogy ez hasznos lehet a mi életünkben. Senki nem ment haza és mondta azt, hogy jaj, édesapám, olyan jó feddést kaptam a tanártól, olyan jó leszidott engem. De mégis fontos volt. És azt mondja, hogy azért fontos, mert a mi alapvető személyiségünk az olyan a bűn miatt, hogy mi takargatni szeretjük a bűneinket. Mi nem szeretjük megmutatni se Istennek, se az embernek. Csak jól tudjuk, hogy ez olyan, mint egy betegség, bármilyen betegség, fertőzés, vagy egy daganatos betegség, hogyha azt mondjuk, hogy nem veszek róla tudomást, és nem engedem, hogy kivegyék belőlem, akkor az ölni fog. És a bűn is így öli meg lassan a mi életünket, a lelkünket, a lelkiismeretünket. És éppen ezért Isten nem szeretné, hogy mi ezeket a dolgokat takargassuk. És amikor mondjuk a kardnak a képe van előttünk, akkor használjuk egy kicsit a sebészeti szikének a képét, mert az jobban ideillik, hogy a szike az, amelyik tudja, hogy hol kell. És pont ezért nem szeretjük, mert olyan helyre mutat rá, ami a mi életünkben egy fájdalmas pont. Ez a kép van bennem nem egyszer, ugye a toldiból, hogy repül a nehézkő, ki tudja, hol áll meg, ki tudja, hol áll meg, kit hogyan talál el. Tehát egy-egy beszélgetésbe így megy, lehet, hogy valakit eltalál, valakinek meg valami egészen más van az életében, és nem biztos, hogy egy igéhirdetés pont neki szól. De Isten igéje az nem úgy elrepül a vakvilágba, az valakit eltalál, az kész, hanem pontosan tudja Isten, és pontosan rá fog mutatni, te életedben és az enyémben is. És eltalálja az embernek a gyógyításra váró pontjait. Azokat a pontokat, ahol változni, erősödni, formálódni kell. És éppen ezért, igen, mindannyiunknak műtétre is szüksége van. És Pál apostol alkalmazta ezt. A korintusiakkal nagyon nehéz volt a helyzet, nagyon sokat küzdött velük, nagyon sokszor keményen odaszólt nekik. És Istennek hála megváltozott a kapcsolatuk. És a második korintusi levél 7. fejezetében ezt írja az apostol, mert ha megszomorítottalak is levelemmel, nem bánom. Ha bántam is, látom, hogy az a levél megszomorított titeket, bárcsak egy időre. Most azonban örülök nem annak, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre indító szomorúságotok lett. Szóval nem bánom, hogy odamutattam, hogy képmutatók vagytok, szeretetlenek vagytok, mert olyan jó látni azt, hogy ennek hatása volt az életetekre. Pál tudta, hogy Isten igéje, Isten szent lelke hova szeretne mutatni rajta keresztül. Onnan már a korintusiak felelőssége volt, hogy ebből mi lesz, és biztos volt sok korintusi, aki talán megsértődött és nem foglalkozott az egésszel. És amikor Pál apostol felkészíti az ő tanítványait, Timóteust és Tituszt, nagyon érdekes, hogy mind a két levelében, mind a két embernek írt levelében ezt a szívükre helyezi. Timóteusnak ezt írja, hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, fedj, incs, biztos, teljes türelemmel és tanítással. Itt is benne van a feddés. Titusnak pedig ezt írja, ezt hirdesd, int és fedj teljes határozottsággal, senki meg ne vessen téged. Mert jól tudja Pál, hogy a feddés Isten szeretetének az eszköze. Ugye a zsidókhoz írt levél írja, ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Miért kell kitenni magunkat tehát az ige gyógyító hatásának? A 119. Zsoltárban ezt olvassuk, mielőtt megaláztattam, tévejettem, de most már megtartom beszédedet. Felismeri ez az ember, hogy addig nagyon rossz úton jártam, de Isten rámutatott a bűnömre, és valami egészen más kezdődött. Mi gyakran mentegetjük magunkat, gyakran ott van rajtunk egy álarc, de Isten belát az álarc mögé is. És talán nincs is más feladatunk, mint odafigyelni arra, hogy akár az előttünk álló időszakban mire mutat rá. Aztán eldönthetjük, hogy mit kezdünk ezzel. És azért határozottan leírja ez a levél, hogy felesleges a bújócska. Nincs teremtmény, amely rejtve volna előtte. Mi azt gondoljuk, hogy Isten nem látja ezeket a dolgokat, dehogy nem látja. És örüljünk az ő szeretetének akkor, hogyha ki is fejezi azt, hogy látom, mit tettél. Látom, hogy mit követtél el. Milyen sok ilyen történet van a Bibliában. Akkor emberek azt gondolták, hogy Isten úgyse látja. De hogy nem látta. És figyelmeztetett, és ezzel gyógyított. És az ige itt tud gyógyulást hozni az életünkben. Két példát hadd mondjak. Nem bírtam letenni az egyiket, amit szinte mindenki ismer, de annyira kifejező ez Augustinusnak a története, aki egy nagyon jól menő ügyvéd volt, hihetetlenül gazdag volt, Milánóban élte az életét. Volt egy édesanyja, egy keresztény édesanyja, Mónika, aki sokat imádkozott érte. És hát az ő élete arról szólt, hogy törvénytelen gyermeke született, utcanőkhöz járt, rengeteget ivott, és hihetetlenül sok pénze volt. Mondhatnánk azt, hogy abszolút egy ilyen bulizó életet élt. De amikor találkozott az ottani új püspökkel, Ambrosiusszal, valami elindult már az életébe, de nem engedte közel jönni. És az egyik alkalommal, amikor mondhatnánk, kinyitotta a Bibliáját, de kihajtogatta a tekercsét pontosabban, akkor a római levelet olvasta, és elkezdte olvasni, és ez volt az ige. Tisztességbe járjunk, ne topzódásokban és részegeskedésben, nem ágyasházakban és szemtelenségekben, nem versengésben és irigykedésben, hanem öltözzetek az Úr Jézus Krisztusba, és a testet ne ápoljátok a kívánságai szerint. És hosszú évekkel később, mikor megéri a csodálatos könyvét, a konfessziónészt, a vallomásokat, ami az első ilyen nagyon mély, őszinte mű, amikor egy ember az érzéseit, a keresztényítét, küzdelmeit, paráznaságait, bűneit leírta, hihetetlenül éles szemmel másnak az okulására és erősítésére, akkor ezt írja: alig olvastam végig a mondatot, a szívem mélyén fény áradt szét, és minden kételjem eltűnt. Nem azt az igét kapta, hogy ne félj, mert megváltottalak, hanem arra mutatott rá az ige, hogy a te életed így értéktelen, mert topzódásról, kicsapongásról szól. És azt mondja, hogy mégis fény áradt szét az életemben. Mégis azt éreztem, mint egy rab, amikor kikerül a szabadba. A másik példa John Wesley, ugye a Wesley testvérekről talán hallottak, a testvérek a metodista egyháznak a elindítói voltak. Ő már teológus volt akkor, amikor nagyon üresnek és nyomorultnak érezte az életét. Ott voltak a rejtett bűnök az életében, és elment egy olyan estre, egy bibliaórára tulajdonképpen, ahol a római levelet olvasták, milyen érdekes, hogy itt is római levél jön elő, és mellé olvasták Luthernek a római levélről szóló magyarázatát. Tulajdonképpen az ige és az ige hirdetés szólt együtt. És ezt írta utána naplójába: éreztem, hogy a szívem különös módon felmelegedett. Tudtam, hogy Krisztus éltem halt meg, és az én bűneimért is. És az ő megtérése és a testvére megtérése egy egészen új lendületet adott az angol ébredési mozgalmaknak. Ahogyan Ágoston és Wesley szívébe is belemetszett az ige, ma így van hatalma Isten szavának, hogy áttörje a közöny, a bűn vagy a kétség falát. Isten szava nem papíron marad, hanem életet teremt. És Isten igéje ma is így munkálkodik a mi szívünkbe. És Isten igéje nem mindig úgy munkálkodik, hogy most itt ülsz, és azt mondod, hú, ez most nekem szól. Nagyon sok olyan emberrel beszélgetek, aki elmondja, hogy elolvastam reggel az igét, nem érdekelt az egész, nem is értettem, és amikor este újra elolvastam, azt mondtam, hogy hogy nem vettem én ezt észre. Hiszen Isten pont arról szólt, ami foglalkoztatott. Vagy nem egy olyan ember van, aki hónapokkal később mondja azt, hogy hú, Laci, egy mondat most ott eszembe az ige hirdetésedbe. Mert munkálkodik az ige belül. És ez nem egy új dolog. Lehet, hogy este, lehet, hogy reggel, lehet, hogy vezetés közben jön elő. Ézsaiás 55-ben olvassuk: mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Isten igéje ma is árad, ma is szeretné elérni a célját. Bocsánat azért a képért, lehet, hogy valakinek talán fájdalmas, de azért minden Isten tiszteleten a műtőben is ülünk. Ez egy nagyon dinamikus alkalom. Isten igéje megérkezik éles késként a mi szívünkhöz, és azt szeretné megtenni, amit Pál apostol így ír a Korintusi levélben: beszédem és igehirdetésem sem emberi bölcsesség megejtő szavával hangzott hozzátok, hanem a lélek bizonyító erejével. Isten igéje élő és ható. A ható szó a görögben az energész szó, ami hatékonyt jelent, hogy az energia szavunk is innen van. És egy fordítás így adja vissza az üzenetet, mert az Isten által mondott szó élő és tele van erővel. Isten igéje, ahogy mondtam, nem egy múltbeli dolog, nem valami régi lapokra leírt dolog, tele van erővel. Tele van lendülettel, és így szeretne lendületbe hozni embereket, és így szeretne lendületbe hozni emberi szíveket is. És miért fontos mindez? Hadd mondjak erre egy példát, remélem érthető lesz. Ha nekem valami problémám van, és műteni kell, akkor megmondom őszintén, az érdekel, hogy milyen az orvos, hogy milyen a keze, jó orvos vagy nem. Nem szoktam megkérdezni azt, hogy mellette szokott-e gyorsan hajtani, milyen a feleségével, netán házasságtörő kapcsolatban éle vagy sem. Az a lényeg, hogy jó szakember legyen. De az Isten igéjének a hatása és a működése az nem ilyen. Mert hányan vannak, és nem egy házastársral beszélgettem is, aki elmondja egy-egy veszekedés után a párjával, hogy annyira tudta, hogy hova kell szúrni. De nem gyógyítás miatt, hanem hogy fájdalmat okozzon. Itt nagyon számít az, hogy milyen, aki az ige kardját forgatja. Itt nagyon számít az, hogy milyen az az Isten, aki rámutat a bűneinkre. Mert ezt nagyon fájdalmasan is lehet tenni. És ezért nem véletlen, hogy amikor erről beszél a zsidókhoz írt levél szerzője, így folytatja, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kicsért és szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Nekünk olyan főpapunk, olyan sebészorvosunk van, aki azt mondja, hogy én tudom, hogy ez neked mennyire fáj. Én megindulok a te erőtlenségeden. És ez abból a szempontból is izgalmas, az eredeti görög szó, ez a megindulni, ez a szimpátia, vagyis a szimpátia, de a szimpátia nálunk talán kevesebbet jelent. A megindulásban benne van sokkal inkább az érzelmi meghatottság is. Nem csak, hogy hát ez szimpatikus ez az ember, hanem megindulok a fájdalmán, átélem az ő fájdalmát. Úgy veszi Isten a kezébe az ő igéjét, úgy veszi kezébe ezt a szikét, hogy én úgy azzal a szeretettel, azzal az aggódással teszem, hogy gyógyulj meg. Én nem akarom, hogy terheket hordozz, én azt akarom, hogy boldog legyél. És ezt átéli az ember, akkor itt van az ajándék, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk. Mennyire fontos ez? Irgalmat nyerni és kegyelmet találni. Isten igéje egy tükör, amelyik megmutatja, kik vagyunk, de azt is, hogy kik lehetünk az Istenben. És az ige tűz, amelyik megtisztít, formál, éget, de új életet is ad. Hadd olvassam el még zárásként ennek a éneknek az utolsó verszakát, hogy az Úristen, hogy itt tudjunk hazamenni. Ó, zengjen néked szüntelen, nagy Istenünk a hála, hogy igéd által elvezetsz az üdvösség útjára. Ki rátalál tekintsre már, nem ismer szegénységet, s nincs kincs, aki el ne nyerhetné e kincset, szent igédet. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te, ha most ránézel a mi életünkre, akkor talán szomorúan azt látod, hogy bár sokszor szeretted volna kinyitni a mi börtönünket, a mi szívünknek az ajtaját, szeretted volna kitakarítani belőle mindazt, ami tönkretesz minket, de mi nem engedtük. Látod, hogy sokszor képtelenek vagyunk egyedül kilépni a börtönből, még ha talán szeretnénk is. De köszönjük azt, hogy te újra és újra odajössz. Újra és újra megindulsz a mi erőtlenségünkön, a mi gyengeségünkön. Újra és újra rámutatsz a szabadulásra, és azt szeretnéd, hogy valóban tudjunk a te utadon járni. Úrunk Istenünk, téged kérünk, engedd, hogy ne csak halljuk, hanem munkálkodni is engedjük a te igédet. Ne engedd, hogy elrejtőzzünk előled, hanem adj bátorságot megállni szavad tükrében, és hálával megvallani, Uram, a te igéd, élet és igazság. Amen.